Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az 1988-89-es évi sorozatunk 7. előadásához érkeztünk. Sorrendben ez a 23. előadás az Ószövetségről. A mai témánk Dániel próféta könyve. Előre is felhívom szíves figyelmüket, hogy ebben az évben 5 alkalommal foglalkozunk Dániel könyvével. Először 4 előadás keretében, egészen február 14-ig. Majd pedig az április végi előadás keretében még egy alkalommal, tehát összesen 5-ször. Hallatlanul fontos könyve ez az egész Bibliának, azért van szükség ennyiszer foglalkozni vele. A Biblia legközéppontibb személyisége Jézus Krisztus ebből a könyvből idézett talán a legtöbbet és a legfontosabb dolgokat, bizonyos fogalmak, mint Isten fia, Isten országa, emberfia, pusztító, utálatosság, stb., és innen valók, és ezeket is visszaidézte Jézus. És azért nagyon fontos könyv még, mert a Bibliában található 10 vázlat profécia közül az első 4 ebben a könyvben található. Ugye a Bibliában 10 olyan vázlat profécia van, amely egy adott ponttól kiindulva az emberiség történelmének a végéig terjed, és a 10 vázlat profécia közül az első 4, tehát a megalapozó vázlat proféciák ebben a könyvben találhatók. Ezért aztán a történelemben minden időben felkeltette a figyelmet Dániel könyve, hiszen a végső időkig szóló proféciákat tartalmaz, tehát a világtörténelem lezárulásáig, Jézus második eljöveteléig terjedő proféciák vannak ebben a könyvben. Szeretném megemlíteni, hogy a következő alkalommal az első vázlat proféciát fogjuk nagyon részletesen áttekinteni. Előre is szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy Dániel könyve második fejezetét legyenek kedvesek erre az alkalomra elolvasni. Tehát 2 hét múlva Dániel könyve második fejezete lesz a témánk, a Bibliának az első nagy távú proféciája Jézus második eljöveteléig. Most, ahogy tenni szoktuk, néhány rövid pontban összegezzük erről a könyvről a legátfogóbb ismereteket. A mai alkalom mint egy bevezető jellegű előadás, és egy bizonyos témának az embernek, a hívő embernek a politikai hatalomhoz való viszonya, ez lesz a mai témánk. Az első kérdés, hogy mit is jelent a könyv címe. Dániel könyvében ott áll a proféta neve, Dániel, és ez magyarra ennyit így lehetne lefordítani, hogy Isten az én ítélőm. Nagyon kifejező ez a név, ez a névadás, Dániel neve, ennyit jelent, hogy Isten az én ítélőm, mert valóban ebben a könyvben olvashatunk először, bibliai iratban először részletesen az ítéletről és a végső eseményekről. A héber kánonban ez a könyv a történeti könyvek között foglal helyet, tehát Eszter könyve és Esdrás és Nehémiás könyve között. A mi bibliánk, ahogy tetszenek látni, akik használják a Károlyi fordítást, a prófétai könyvek között találják Ezékiel után, akiről 2 héttel ezelőtt beszéltünk. Ugye a görög kánon, a Septuaginta kánonja az előbbi, az időszámításunk előtti 3. századból való, és ebben teljes joggal sorozták a prófétai könyvek közé. Némi igazsága a héber besorolásnak is van, hiszen Dániel könyve, hogy fel is rajzoltam a táblára, 2 világosan elkülöníthető részre oszlik. A 12 fejezetből álló könyvben az első 6 fejezet foglalja magában a történeti részeket. Ezek Dániel fogságba vitelétől, Nabukodonozor korától egészen Círusz perzsa uralkodó időszakáig terjednek, és hogy fönn tetszenek látni az időrendi táblázaton, Jeremiás és Ezékiel proféták kortársa volt Dániel, akit az első fogoly csapatokkal vittek el Babilóniába időszámításunk előtt 606-605-ben. Az egész babiloni fogságot az idegen földön átélte, és valamikor a fogság lejárta után pár évvel halhatott meg, tehát körülbelül 90 évet élhetett a proféta, és ennek a hatalmas nagy korszaknak 4-5 eseményét részletezi könyvének az első 6 fejezete. Ezeket szoktuk nevezni történeti részeknek is, történeti szakaszoknak is. Noha jeleztem, hogy éppen a második fejezet egy hatalmas profétikus szakasz lesz. A 7. fejezettől a 12-ig terjedő részekben vannak a profétikus szakaszok. 4 vázlat profécia foglal itt helyet, tehát a második fejezet az első vázlat profécia, a 7. fejezet a második,
A 8. 9. fejezet lesz a harmadik, és a 10-től a 12. levő fejezet lesz a 4. vázlat profécia lelőhelye.
Mint említettem, mind a 4 vázlat proféciát szükséges részletesen átvennünk, hiszen hallatlanul fontos az egész bibliai történelem szemlélet szempontjából, mint említettem, a világ történelem lezárulásáig tekinti át az eseményeket, természetesen bizonyos szempontok szerint. Nem egy földi történetírás szempontja, hanem bizonyos erkölcsi szempontok szerint tekinti át. Tehát Dániel az első fogolycsapatokkal 606-605-ben ugye Babilóniába érkezett, és jegyezzük meg, hogy itt töltötte be magas tisztségét, majd rátérek, hogy milyen tisztség volt ez. Tulajdonképpen a babiloni uralkodó udvarában, magában Bábelben és manapság Susánban, amely kicsit keletre fekszik ettől, mutogatják a turistáknak a sírját. Ez ugye nem megbízható hagyomány, de megjegyzem, hogy a több évszázadig fennmaradó hagyomány szerint Susán városában halt meg Dániel. Ennyit tehát a címről és a könyvnek a szerkezetéről. A második kérdésünk az az, hogy Dániel könyve milyen utóéletet is ismer a történelemben, hogyan tekintettek erre a könyvre az utóbbi több mint 2000 évben. Felrajzoltam itt a táblára, hogy tulajdonképpen Dániel könyvére egyes személyek is nagyon nagy hangsúllyal hivatkoztak, és majd fogom elemezni, hogy miért. Másrészt pedig bizonyos vallási csoportok, vallási mozgalmak is nagy eréllyel és hangsúllyal hivatkoztak ennek a könyvnek a tanításaira. Az első adatunk Josephus Flaviustól származik, akinek a fő művét, az Antiquitates, tehát a zsidók története, ahogy magyarra fordították, mindenkinek ajánlottam már a sorozatunk keretében. Josephus Flavius a zsidók története 10. és 11. könyvében beszél Dánielről. Először is azt szeretném megemlíteni, hogy Josephus elmond egy nagyon érdekes időszámításunk előtt a 4. században lejátszódó eseményt. Akkor, amikor Nagy Sándor, ugye a híres hadvezér, akiről még lesz szó, nyugat felől elfoglalja és bekebelezi az akkor már Babilónia omladékain felépült Médó-Perzsa, illetve Perzsa birodalmat, Perzsia legyőzése után Palesztinába veszi az útját. Mindenki úgy gondolja, a kíséretében levő szíriaiak és főníciaiak, hogy lerombolja majd Jeruzsálemet, ugye a híres nagyvárost, de a város előkelősége és papjai egy hatalmas menettel mennek a király, a császár elébe, és a császár mintegy megengesztelődik, ugye egész részletes a leírás a Josephus Flavius zsidók történetében, és akkor, amikor a császárt fogadja ez a papi küldöttség, akkor viszik elébe az ószövetségi szent iratokat, és mutatják neki Dániel könyvét, hogy tudnék, Dániel könyvében is található jövendőlés a görög világbirodalomról, arról, hogy egy görög ember fogja legyőzni majd Perzsiát. Ugye szeretném itt felhívni a figyelmüket, hogy majd, ha odaérünk, egészen pontosan megmondom, hogy a második és az első vázlatprofécia a második fejezetben, valamint a második vázlatprofécia a 7. és a harmadik vázlatprofécia a 8.-9. fejezetben fog erről részletesen beszélni, sőt azonosítja is Jávánnal, ugye a későbbi Görögországgal ezt a hatalmat. Tehát valóban egy óriási dolog volt, hogy Dániel, aki az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, egy több mint 200 évvel későbbi esemény pontosan megjövendőlt, ugye nyilvánvalóan nem a saját maga számítása és értelme alapján, hanem Isten kijelentése folytán. Josephus Flavius aztán, aki az időszámításunk szerinti első században élt, a történeti művében még tesz egy megjegyzést, hogy az első században hogy tekintették Dániel prófétát és a könyvét. Azt írja a művében, hogy hatalmas nagy megbecsülésnek örvendett Dániel könyve, azért, mert az Ószövetség iratai közül kivált a tekintetben, hogy pontos idői kijelentéseket is tett a megváltó eljövetelére, a világtörténelem számos fontos eseményére vonatkozóan. Maga ez a szó is, hogy világtörténelem, meg hogy a világnak valami egységes történelme, valamit át lehet tekinteni, ez is Dániel könyve tanulságai alapján mondható el, és ebből származik. A következő történelmi személy a 3. században egy római püspök, az időszámításunk szerinti 3. században, aki egy terjedelmes művet írt Dániel könyvéről, Hippolytos, görögül író, de Rómában élő püspök volt, akinek a műve ugyan elveszett, de az ókori forrásokból tudunk ennek az embernek a magyarázatáról, és én is az előadás sorozat keretében fel fogom majd használni Hippolytosz római püspök magyarázatát. A 17. század magányos gondolkodója Blaise Pascal, francia matematikus és fizikus, akinek ha a kezükbe veszik Gondolatok című művét, megláthatják, hogy mennyit foglalkozik Dániel könyvével, főleg a 8. és a 9. fejezettel. Newton, szintén természettudós, a 18. században azt a kijelentést teszi, hogy aki Dániel könyvét elveti, és ezeket a proféciákat nem tanulmányozza, az az egész Bibliát veti el, és az egész bibliai összefüggések sorozata ismeretlen marad előtte. És a 19.-20. század fordulóján élt, ugye szintén egy magányos gondolkodó, egy katolikus tanár és professzor, aki Kalocsán élt, Budapesten is tanított itt a Hittudományi Akadémián, Huber Lipót, akinek a századunk elejéről való a messiás megjelenése a Dániel próféta szerint című iratát szintén fel fogom használni. Ezek tehát az egyes emberek, akik a történelemben elszigetelten élnek az egyházuktól vagy más vallási mozgalmaktól, de őszinte keresésük a Bibliában elvezeti őket Dániel könyvéhez. De vessünk egy pillantást a mozgalmakra is. A középkornak az egyik híres zsidó mozgalma a karaita mozgalom. Ez a 10.-11. században jött létre, olyan képzett izraelita tudósokból állt, akik felül akarták vizsgálni az Ószövetséget, és magából az Ószövetségből szerettek volna megbizonyosodni arról, hogy a messiás eljött-e már a történelemben, vagy sem. És ezek a tudósok, akiknek a vizsgálataira szintén fogok hivatkozni, a 11. században nagyon közel kerültek ahhoz, hogy elfogadják Dániel könyve 9. fejezetét, amely egyedülálló jövendőlés a Szentíráson belül, egyetlen egy ilyen ószövetségi jövendőlés van, amely időre pontosan megmondja Jézus Krisztus fellépésének, kereszthalálának az időpontját. Sőt, nem jelképekben beszél, hanem szinte rámutat arra így fogalmazva, hogy kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz, hogy az eljövendő megváltónak, messiásnak szégyenletes halált kell halnia, kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. A 16. századi reformáció és a 17. századi protestantizmus is a gondolkodása homlok terében tartotta Dániel könyvét, főleg Lutherre mondható ez el, akinek szintén fogom idézni majd a megnyilatkozásait erről a könyvről, valamint a magyar irodalomban, a magyar prédikációs irodalomban is ismeretes két szerző, akiknek a művét éppen nem régen, hát az elmúlt évtizedekben adta ki az akadémiai kiadó. Az egyik Laskai János, akinek válogatott műveit 1970-ben jelentették meg, akinek a Jézus királysága című művében esik szó Dániel könyvének proféciáiról, és ezeket ugye próbálja magyarázni. A másik protestáns prédikátor Kecskeméti Alexis János, akinek a prédikációs gyűjteményét 1974-ben jelentette meg az akadémiai kiadó, mint tetszenek látni, ugyanannak a sorozatnak a keretében Régi magyar prózai emlékek második és ez a harmadik kötete, és ebben is nagy részletességgel esik szó Dániel könyvének profécia magyarázatairól. A harmadik nagy mozgalom, amely szinte, hogy úgy mondjam, Dániel könyve egyik proféciájának köszönheti a születését, az úgynevezett Miller mozgalom a 19. század elején. Miller egy amerikai baptista farmer volt, aki kezdte komolyan tanulmányozni a Bibliát, és követőket gyűjtött magának. A múlt század elején mintegy 1 millió millerista volt az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, és ebből a hatalmas nagy mozgalomból jött létre ugye az Advent mozgalom, vagy Advent közösség, amely Dániel könyve 8. és 9. fejezete alapján részletezte Dániel könyvének a végső időkre szolgáló magyarázatait. Valaki felvethetné a kérdést, hogy miért épp ebben az időben támadt szinte egy ilyen világméretű és felekezet közi mozgalom, tehát a katolikus egyházban is és a protestáns egyházakban is. Nagyon egyszerű a magyarázata, mert az a nagyon nyilvánvaló és magától értetődő tény, amit ma úgy elkönyvelünk, hogy a Biblia itt lehet a kezünkben, ez egészen a 19. század elejéig nem történt meg az emberiség kultúrájában. Egyedül a reformáció állította vissza a Bibliát eredeti tekintélyébe a 16. században, de ez nem járt még együtt azzal, hogy minden ember kezébe Biblia került volna. Sőt, a 16.-18. századok között óriási vagyont kellett adni egy-egy bibliai példányért, amikor a brit és külföldi bibliatársulat, illetve az amerikai bibliatársulat megalakult 1803-ban és 1815-ben, akkortól fogva lett a Biblia tulajdonképpen olyan mindennapi olvasmánya és mindenki számára elérhető olvasmánya, tehát az emberiség történetében csak az utóbbi 2 évszázadban került minden ember kezébe, kerülhetett minden ember kezébe a Biblia, és egy egyszerű földműves ember, mint Miller, ugye a Bibliának nagyon szorgalmas tanulmányozása folytán jutott új felfedezésekre. Ennyit tehát nagyon röviden Dániel könyvének az utóéletéből, de nem lenne teljes ez az utóélet, ha ehhez még egy fontos dolgot nem jegyeznék meg. Az utóbbi 2 évszázadban az egész Biblia értelmezését tekintve fellépett egy tudományos igénnyel jelentkező magyarázat, és ez az úgynevezett történeti kritikai módszer. Ez először protestáns egyházakban alakult ki a 18. század közepétől, de aztán átterjedt a katolikus egyházra is a századunk elejétől fogva, és ez az úgynevezett történetkritikai módszer, ez a leghevesebben Dániel próféta könyvét támadta és támadja, mondván, hogy ez nem hiteles könyv, nem Dániel a szerzője, hanem az időszámításunk előtti 2. században az úgynevezett makkabeusi háborúk során keletkezett. Az előadás harmadik rövid pontjában szeretnék megemlékezni a szerzőség és a hitelesség néhány kérdéséről. Ugye egészen másként veszi az ember a kezébe a könyvet akkor, hogyha az bizonyítottnak látja, hogy a szerző valóban az eseményekkel egykorú volt, tehát az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, és egészen más a benyomásunk akkor, hogyha azt látjuk, hogy a szerző ugye 4 évszázaddal később vetítette vissza a gondolatait arra a korra. Ragadjunk ki néhány jellegzetes érvet a modern bibliakritikai magyarázat fegyvertárából, hogy mivel is támadják Dániel próféta könyvét. Az egyik fő-fő támadás, ami a múlt században kialakult, hogy Dániel próféta könyvében nagyon nagy szerepet kap, és ezen az estén őről a fogok részletesen beszélni, Nabukodonozor, az új babiloni birodalom nagyhatású képviselője, királya, aki időszámításunk előtt 606-tól 562-ig uralkodott. Dániel könyvének az első 4 fejezete tulajdonképpen őről szól. És azzal támadta ez az újabb tudományos magyarázat Dániel könyvét, hogy egy alapvető hibát követel ez a könyv, amikor Nabukodonozor teszi meg az új babiloni birodalom székhelyének, Bábelnek az alapítójának, illetve tovább építőjének. Tudnék, az ókori görög források nem sokat emlékeztek meg Nabukodonozorról, hanem Szemirámisz királynéről, akinek a függő kertjeit és az ő munkálatait, amelyekkel kiépítette Babilont, állandóan ezt emlegették. Ugye ez a Szemirámisz, ez egy legendás alak lett aztán a történelemben, és mindenki a görög forrásoknak adott hitelt, és azt mondták, hogy Dániel könyve, amikor a 4. fejezetében kijelenti, hogy Nabukodonozor építette újjá Babilont, és ő fejlesztette fel ezt a várost, ez csak is hiba és tévedés lehet. 1899-ben, érdemes megjegyezni a dátumot, már hivatkoztam rá Jeremiás könyvével kapcsolatban, 1899-ben érkezett az első német régész csoport Babilónia területére, és megkezdték a bábeli ásatásokat. Koldevály, ez volt a német régésznek a neve, aki 1899-től 1917-ig, tehát 18 évig ásatott ezen a vidéken. Az előadás végén le is fogom vetíteni majd az ásatások eredményeit, és az ásatások következtében eredményeképpen kiderült, hogy valóban ennek a városnak az új megalapozója Nabukodonozor volt, feltárták Nabukodonozor palotáját, feltártak ékirásos táblákat, különböző régészeti dokumentumokat, amelyek nyilvánvalóan bizonyították, hogy az egész Szemirámisz történet legenda, nem is ebben a korban élt ez a királynő, és egészen más várost fejlesztett, és nem Babilont, és a Nabukodonozorra való hivatkozás Dániel könyve részéről teljesen világos és egyértelmű. Ez a nagyon fontos ellentét tehát elesett. Ugyanakkor ezután is még fenntartotta ez a történet kritikai biblia magyarázat azt, hogy Jeremiás és Dániel könyve között bizonyos idői kijelentésekben feszültség van, nem fedik teljesen egymást. Nem volt nagy a különbség, egy évet lehet feltüntetni, amit Jeremiás kronológiai megjegyzése és Dániel időrendi megjegyzései között találhatunk, de hát mégis évként szolgálhatott egészen a századunk közepéig. A sok-sok ásatás és feltárás következtében ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a babiloni királyok egy különleges időszámítást követtek, amelynek az volt az alapja, hogy amikor király vagy császár lett közülük egy, amikor elfoglalta a trónt, az a trónra lépési évnek számított. Azt nem számították még uralkodási évnek, hanem uralkodási évnek a megkezdett egész esztendőt, első egész esztendőt számították, tehát először jött a trónra lépési év, és ahogy úgy mondjam, a második évtől lehetett számítani az uralkodási évet. Jeremiás és Dániel időbeli kijelentései között, tehát ezért nincs feszültség, mert az egyik a trónra lépési évtől számítja annak a királynak az uralkodását, a másik pedig az uralkodási év első évét veszi alapul. De volt még egy harmadik döntő érv is, amivel ma nem tudunk foglalkozni, csak megemlítem, hogy az új babiloni birodalomnak Nabukodonozor után ugye különböző uralkodói voltak, Evil, Merodák, Nabonidész, és ennek a Nabonidésznek a fia Belsacár. Erről a Belsacárról a múlt század 70-es, 80-as éveig semmit nem tudtak. Megjegyzem különben, hogy van Dániel könyvében egy perzsa uralkodó, egy méd uralkodó helyesebben szólva, mert nem a nagy Dáriuszról van szó, hanem a méd Dáriuszról van szó, akiről mind a mai napig nem tud a történettudomány. Nos hát, ilyen volt ez az új babiloni birodalom végső utolsó uralkodója Belsacár is. És mivel róla semmi nem került elő, csak is Dániel könyve 5. fejezete beszél róla, ezért kezdték ezen az alapon kétségbe vonni a Dániel könyvét, hogy itt egy mesés, kitalált alakról van szó, meg az az egész történet, ahogy elfoglalják Babilont, és a kéz megjelenik a falon, majd annak idején fogok erről beszélni. Hát ez csak Dániel könyvében található, és ez nem mondható hitelt érdemlő tudósításnak. Nos hát a múlt században, amikor Koldevály elkezdte a régészeti feltárásait, különös dolgok kerültek elő. Egyet-kettőt én is le fogok majd vetíteni, olyan agyaghengerek, olyan ékírásos táblák, amelyek hírül adják, hogy akkor, amikor a médek és a perzsák megtámadták Babilont, akkor az akkori uralkodó Nabonidész nem volt a helyszínen, hanem egészen más vidéken járt, és helyette a fiát, Belsacárt nevezte ki, mint egy társula uralkodóként, ugye az ország vezetőjének. Nagyon érdekes különben, hogy amikor Belsacár előtt megjelenik a kéz a falon, és hát rémülten veszi tudomásul ezeket az ismeretlen szavakat ez a király, akkor hívja Dánielt, ugye Baltazár az akkori neve, és azt ígéri neki, hogy ha megfejti az írás értelmét, ugye mene-mene tekel ufárszín, akkor ő utána a harmadiknak teszi az országban. És ez többször is elhangzik Dániel könyve 5. fejezetében. Hát a kritikus tudósoknak az érdeklődését bizony felkelthette volna ez az érdekes megfogalmazás, mert általában, ha valaki király vagy császár és valami nagyot akar ígérni, akkor biztos azt szoktam mondani, hogy a másodiknak teszi meg az országban azt, aki valamit megfejt, vagy a tudtára hoz. Miért mondta az Belsacár, hogy a harmadiknak teszlek meg az országban? Azért, mert hát tudjuk, hogy Nabonidész volt az uralkodó, Belsacár csak társuralkodó volt, ő volt a második, és Dánielnek ő többet nem ígérhetett, csak annyit, hogy harmadik lehet az országban. Tehát ez az érv is megdőlt, nem csak a Biblia belső összefüggései alapján, ami alapján már régen megdőlhetett volna, csak hát a Bibliát nagyon kevés tudós veszi hitelre méltó műnek, és nagyon kevesen gondolkoznak úgy a Bibliáról, hogy a történeti részei teljesen bizonyosak, hanem megdőlt a régészeti feltárások következtében. Nem tudom végigsorolni az összes vitapontot, ha valakit érdekel ez az előadás után, szívesen válaszolok a kérdésekre, de olyan dolgokkal is gyanúsították Dániel könyvét, például, hogy arámi nyelvre vált át a második fejezetétől fogva, hogy ezért nem Dánieltől származik, hogy héberül kezdődik és arámi nyelvre vált át. Ez is megdőlt, hiszen az arámi volt a nemzetközi nyelv, a térség elfogadott nyelve, és végül is egy idegen világbirodalomnak a középpontjában írta Dániel a könyvét. vagy ilyen kifogásokat emeltek fel, hogy néhány görög kifejezés is van Dániel könyvében, bizonyos zene szerszámoknak a kifejezése, és nem tudták elképzelni, hogy a 6. században a görög kultúra hogyan jelenhetett meg a perzsák udvarában, vagy éppen a babiloniaiak udvarában. Hát a történeti és régészeti feltárásokkal ez is bebizonyosodott, hogy a görög kultúra nem csak a hellenizmus időszakában, tehát a 4.-3. századtól fogva terjedt szét a Mediterránum keleti részén, hanem már jóval korábban. Tehát szerettem volna ezeket a, ahogy nevezik, bevezetéstani kérdéseket is útba ejteni, hogy valahogy nagyobb bizalommal lehessen hozzáfogni Dániel könyve olvasásához, amit mindenkinek őszintén kívánnék, hogy az elkövetkezendő több mint egy hónapban olvassuk Dániel könyvét, 12 fejezetből áll, nem olyan hosszú prófétai irat, és a következő alkalomra, mint említettem, a 2. fejezetet tekintsük át. Ezek után a következő pontban szeretnék immár rátérni a könyvnek a mondani valójára, és ahogy tetszenek látni, az 4 fejezet lesz a tárgyunk. Arról fogok beszélni, hogy Dániel hogyan került a babiloni udvarba, milyen megpróbáltatásokat élt át, és Nabukodonozor iránt ő és a társai hogyan mutatták meg az igazi hívő magatartásnak a mikéntjét. Szeretném először idézni az 1. fejezetet, amelyben arról van szó, hogy Nabukodonozor tényleg a történelmnek egyik zseniális uralkodója volt. Amikor elvitette a fogságba ezeket a héber ifjakat, kiválasztott közülük értelmes, bölcs, fiatal embereket, akiknek 3 évet biztosított, hogy ez alatt a 3 év alatt mindenféle tanulásban részt vehetnek, egy olyan műveltséget szerezzenek, amely őket képesíti, hogy vezető emberek lehessenek, és elsajátíthassák a káldeusok nyelvét, és a birodalmában ilyen embereket akart megtenni vezetőknek, tartományi tisztviselőknek. És ekkor találkoztak ezek a héber ifjak, Dániel mellett még név szerint említi a Biblia Sidrák, Misák és Abednégó nevét, ezeket megtaláljuk az 1. fejezettől fogva. Ekkor találkoztak a héber ifjak azzal a megpróbáltatással, amivel oly sok alkalommal találkozik az ember az életben, hogy egy bizonyos politikai hatalom iránt mi legyen a hívő ember magatartása. Az egész Dániel könyve 6. fejezete erről beszél részletesen, hogy egy ellenséges, egy elnyomó és egy más meggyőződést követő politikai hatalom iránt mi legyen egy meggyőződéses hívő embernek a magatartása. Nabukodonozor nem csak időt biztosított ezeknek az ifjaknak, nem csak tanulási lehetőségeket, hanem annyira közel akarta vonni magához őket, hogy a palotájában étkeztette őket, ugye a saját asztaláról kapták az ételt, és ekkor találkozunk azzal a történettel, amit Dániel könyve 1. fejezete elbeszél. Az 1. fejezet 5. versétől olvasom a leírást. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyet ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Tudnék, hát tegyenek vizsgát. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme nevet adott nékik. Tudnék, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednégónak. Figyeljék meg, hogy az első dolog, amit tesznek ezekkel a fiatal emberekkel, hogy más nevet kapnak. Ugye ez sem új jelenség a történelemben, hogy átkeresztelik a neveket, emberek nevét vagy városok nevét. Ez egy nagyon régi elnyomó politikai és taktika, hogy ezzel akarják tudatosítani, szuggerálni az emberekbe, vagy éppen kihasználni őket, hogy ők tulajdonképpen nem azok, akiknek születtek, hanem mások. Ezért ugye ez volt ennek a módszere, hogy új neveket adott nékik. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Itt is megállnék. Ugye milyen érdekes kis mozzanat, mert hiszen nem nagy mozzanat elvégre a Biblián belül, de ezt a Biblia ilyen részletesen feljegyezte. Ott a királyi asztal mellett azokból az ételekből és italokból kaptak ezek az ifjak, amiket a király és a babiloniaiak is fogyasztottak, tehát olyan ételeket és bódító, részegítő italokat, amelyekkel ők is éltek. És érdekes, hogy Dánielről ezt mondja itt a Biblia, hogy ő eltökélte a szívében, hogy ő ezt nem fogja tenni. Két dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. Az egyik az, hogy a Bibliának egy óriási tanítása, ami itt csak nagyon, hogy úgy mondjam, érintőlegesen jut kifejezésre, hogy az ember egységes egész lény, és az embernek a lelki, az erkölcsi állapota, az semmivel sem fontosabb, mint a fizikai és a testi állapota. Mi bennünk emberekben az alkotó elemeink egységbe vannak. Ugye, tehát az, hogy milyen valakinek a lelki, az erkölcsi felfogása és állapota, az elválaszthatatlan a testi felépítésétől, egészségétől, az életmódtól, amit folytat, és Dániel ezt fontosnak tartotta. Pál apostol is fontosnak tartotta, mert ilyen határozott szavakkal fordult a korintus beliekhez, hogy azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy nem a magatokéi vagytok, és a ti testetek a Szentlélek temploma. Az ember egységes lény, és az emberben nincsenek alá meg fölé rendelt részek, minden alkotó elemünk rendkívül fontos, és ahogy vigyáznunk kell az erkölcsi tisztaságunkra, ugyanúgy vigyáznunk kell a testi egészségünkre, mert ezek kölcsönös függésben, kölcsönhatásban vannak egymással. Mint említettem, a Bibliának ez egy óriási tanítás. A Mózes harmadik könyve ugye jelentős részeiben ezzel foglalkozik, hogy az embernek milyen legyen az életmódja, a táplálkozása. A Bibliában vannak a táplálkozásra vonatkozó törvények, vannak higiénikus törvények, vannak a nemi életre vonatkozó törvények. A Bibliának az olvasásából kiderül az érdeklődő ember számára, hogy Isten nem csak az erkölcsi életre figyelt, nem csak a lelki élet összefüggéseit nyilatkoztatta ki, hanem a testi élet törvényeiről is beszélt az embereknek. Ugye sajnos ez a Bibliának egy, mint említettem, elfelejtett tanítása, de mindaz, aki ezt megismeri, arra biztos, hogy felszabadító hatással lesz. Itt is látjuk ebben a részletben, hogy Dániel két dolog ellen tiltakozott. Az egyik az olyan ételek ellen, amelyek nem egészségesek a szervezetre, amelyek a szervezet számára károsak, és az olyan italok ellen, amelyek részegítő italok. És ő, ahogy olvastam, eltökélte a szívében, hogy ezektől ő mentesíteni fogja magát. Nem tudok részletesen beszélni ezekről az egészségi törvényekről, hiszen egyetlen egy alkalommal a példabeszédek könyvéről szólva nagyon röviden kitéltem, hogy mit mond a Biblia az alkoholfogyasztásról, de a sorozatunk kerete nem engedi meg, hogy erről ugye részletesen szóljak, de azért hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy a magyar könyvpiacon az utóbbi években nagyon sok ezzel kapcsolatos mű jelent meg, ha nem is mindegyik 100%-ig megbízható, nagyon sok túlzás van ezekben, de azért néhányat hadd ajánljak az önök figyelmébe, amelyet itt az előadás után is megvásárolhatnak. Ugye ez a Biofizetek sorozatban, Olá Andor könyve az ötödik a Biofizetek sorozatban, a reform életmód és étrend a természetgyógyászat. Mindenkinek nagyon ajánlom, egy kis füzet a leglényegesebb tudnivalókkal az emberi élet egészségéről, 16 forintba kerül. A másik könyv Ellen Gould White-nak a Boldog élet című műve a múlt század, illetve a századfordulóról. Ez egy nagyon részletes kifejtése a bibliai alapelveknek, a levegővel való éléstől, az életmódon, a táplálkozáson, hogy mit eszünk és mit iszunk, és miért lehet az egyiket, miért jár károsodással a másik. Tehát a bibliai alapelvek legrészletesebb kifejtése ez a könyvecske, a Boldog élet, ez 100 forintért kapható. Nem kapható, csak felhívom a figyelmüket, hogyha valaki ugye, utána tud járni nagyobb könyvtárakban, egy református lelkész 1914-es könyvet, ezt már mutattam, Legyetek józanok, a bor szó a Bibliában, végig tekinti az összes bibliai előfordulási helyét ennek a szónak, 1914-ben jelent meg Észak-Amerikában, talán nagyobb könyvtárakban ennek is utána lehet járni. De azért hadd vessek bizonyos hangsúlyt a másik kifejezésre is, amit így olvashattam, hogy Dániel eltökélte a szívében. Azért gondoljuk meg a helyzetet. Dániel és társai egy ellenséges világbirodalom központjába kerültek. Hát hogyan voltak ők elég bátrak ahhoz, hogy újat húzzanak a babiloni uralkodóval? Hogy ők valamit visszautasítsanak, amit ő méghozzá jó szívvel ad nekik. Mert hiszen ez Nabukodonozor nagy lelkűségére vallott, elvégre neveltethette volna ezeket a derék ifjakat valami távoli iskolában is, de ő ott a királyi palotában tartotta őket, és lakatta őket, és hogyan merészelték ezt visszautasítani. Figyeljünk erre a kis kifejezésre, hogy Dániel eltökélte az ő szívében. A Bibliának ez megint csak egy kulcs kifejezése. A Biblia arról beszél, hogy ha az ember valamit lát világosan, látja, hogy egy bizonyos kérdésben mi az igazság, akkor az ember ne késlekedjék, ne habozzék azt követni, hanem az ember határozza el magát, tegyen elhatározást, eltökélje az ő szívében. A Biblia szerint Isten csak ezután segít az emberen. Az Isten nem függeszti fel a nehézségeket, és nem akkor segít az emberen, amikor az ember még nem döntött. Amikor az ember dönt, választ, először csak belül, mint Dániel is azt mondja, hogy én ezt nem akarom tenni. Azután fog Isten segíteni ezen az emberen. Figyeljük meg, hogy ez a kis történet még valamire világosságot vet. Mégpedig arról, hogyha egy ember valamiben meggyőződött, valamit követni akar. Ha az igazi meggyőződés és igazi követés, az mindig párosul egy helyes modorral, egy megfelelő stílussal. Dániel, hogy úgy mondjam, nem volt fanatikus, és nem tűzte lobogóra ezt, vagy nem odavágta az udvarmesterek vezetőjének, mint hogy látni fogjuk, hanem Dániel csöndesen, szépen, szelíden igyekezett a kérését előterjeszteni. És ez mindig nagyon fontos. Sokszor mi meggyőződhetünk jó dolgokban, és érezhetjük belül, hogy valami igaz dolgot látunk és képviselünk. De ha ez nem párosul megfelelő modorral és stílussal, akkor ez egyrészt visszariasztja az embereket, és az emberek nem arra figyelnek, amit kér az illető, hanem a stílusra és a módszerre. Másrészt pedig maga az ügy sem oldódik meg, mert a lehető legritkábban vezet eredményre, hogyha izgatottan, a stílusban, modorban elhibázottan képvisel az ember valamilyen igazságot. Szeretném itt a figyelmükbe ajánlani, hogy Sámuel első könyve 3. fejezetében, a 20. versben van egy nagyon szép bibliai kifejezés. Sámuel első könyve 3. fejezet 20. versében. Így szólít Isten, hogy akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Egy nagyon nagy bibliai kijelentés. Akik engem tisztelnek, mondja az Isten, azoknak tisztességet szerzek. Azoknak az életében előfordulhat az, hogy belekerülnek egy olyan helyzetbe, amikor mást képviselnek, teljes szöges ellentétben valamit, amit egy hatalmi tényező képvisel. De az a hatalmi tényező meggondolja magát, hogyha látja a kitartást, az őszinte ragaszkodást egy bizonyos elfhez, az tisztességet ad nekik. Figyeljék meg, hogy hogyan adtak Dánielnek és társainak tisztességet. Az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és az italotokat. Minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek. És így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást. Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tettek velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az ő italokul rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. Kedves hallgatók, milyen tapintattal, milyen szelíden adta elő Dániel a kérését. És milyen érdekes ez a megjegyzés, Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Ha az ember valamit képvisel, valamit val, ha a legigazabb, legszentebb meggyőződés ez, akkor még inkább kötelező ezt méltó módon képviselni. Nagyon sokszor az történik az életben, hogy az emberek rosszul képviselnek helyes igazságukat, és így dől romba minden. Dániel ezt a hibát nem követte el. Ő megadta a tiszteletet a politikai hatalomnak, a legkisebb kérdésben is. És miben adott Isten tisztességet és kegyelmet? Isten még erőt is adott neki, hogy amikor az udvarmesterek fejedelme így visszakozott, és ugye azt mondta, amit egyébként a mai orvosok is szoktak mondani, annak, aki egészségesen akar étkezni, hogy kérem, hát maga le fog soványodni. vagy a maga életében nem lesz, ugye, mivel ezt meg ezt nem eszik, nem lesz elég vas. A csontjai gyengék lesznek. A gyerekeit is miért neveli így, hát minek akarja őket nevelni? Gyengének és ványatnak? Kedves hallgatók, ez nem igaz. Ha a Bibliát elővesszük, és az első oldalon lapozunk egyet, már Mózes első könyve első fejezetében ott látjuk a Bibliának az alapelvét, hogy Isten a gabonaféléket és zöldségféléket, illetve a gyümölcsöket adta az embernek táplálék. Ez a két legfontosabb táplálék. Aki ebben tud részesülni, megfelelőképpen tud fogyasztani zöldségféléket, főzelékféléket, gabonaféléket és gyümölcsöt, ami például a mi éghajlatunkon különösebb problémába nem kerül, annak az alapvető táplálkozási gondjai megoldódnak, és egészségesen fog táplálkozni. Úgy, hogy Dánielnél ugye ez megmutatkozott, hogy azt mondta, hogy tégy próbát, 10 nap múlva majd nézzél meg bennünket, akik így étkezünk, és nézed meg azokat, akik továbbra is a király ételéről esznek, és 10 nap múlva azt látta Ariók, ugye ez a udvarmester, hogy ők tekintetre kedvesebbek, ugye pirosposgásak, egészségesek, ugye így mondja a Bibliánk, hogy kövérebbek, tehát semmiféle lesoványodás nem vette itt a kezdetét. Meggyőző volt ez a tapasztalat, hogy az udvarmester minden további nélkül belement, és adta azt ételül, amit Dániel és társai kívántak. Kedves hallgatók, mint említettem, a Bibliának nem középponti tanítása ez. De a Bibliában minden egyes rész fontos. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta azt Máté evangélium a 4. fejezete, 4. verse szerint, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik. Jézus Krisztusnak ez volt a Biblia szemlélet, hogy minden ige fontos. Nekem is itt az első fejezetnél meg kellett állanom, és ezt ki kellett emelnem, hogy egyrészt egy erkölcsi bátorságról tettek bizonyságot ezek a fiatalok, egy ellenséges nagyhatalom fővárosában ők vállalták a hitüket és a meggyőződésüket, de másrészt pedig szelíden és jó stílusban képviseltek egy egészségügyi igazságot, egy táplálkozás tani igazságot, amit nagyon jó lenne, hogyha emberek megismerhetnének, elfogadhatnának és így élhetnének. Számos betegség, számos borzalmas olyan baj, amely főleg most Magyarországon ugye érezteti a hatását, ugye az érelmeszesedéstől kezdve a szívbetegségekig, amelyeknek egyetlen egy közös gyökerük, ami ma már fogalommá vált, a koleszterin. Nem akarok tényleg ennél a problémánál sokat időzni, de hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy ki ismerte ezt a fogalmat akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Így benne volt a köztudatban, hogy kérem, hát ezek és ezek a táplálékok lerakódnak az érben, érszűkületet, érelmeszesedést idéznek elő, ugye a szívre milyen hatással vannak, ugye a vérre milyen hatással vannak, 20-30 éve nem sokat törődtek ezzel az emberek. De a Biblia több mint 3500 évvel ezelőtt írott könyvei, tehát 3500 évvel ezelőtt írott könyvei megkülönböztetnek állatokat, amelyek alkalmasak a táplálkozásra, állatokat, amelyek nem alkalmasak, hanem károsak az egészségre. A Biblia rámutatott arra, hogy a zsiradékfélék miért alkalmatlanok. A Biblia olyan részletesen beszél erről, hogy például még a halak között is különbséget tesz ebből a szempontból. Ki tudta azt, hogy bizonyos fajta halakban mekkora a koleszterin, másokban meg milyen kevés? Senki sem. Az utóbbi években bizonyította és igazolta ezt az orvostudomány, de csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Biblia valóban ember szerető. A szó igazi nemes értelmében embert szerető könyv, aki az embernek nem csak erkölcsi megújulását kívánja és ad ehhez erőt, hanem az embernek a teljes életének a megújulását, a szokásoknak, az életmódnak, a táplálkozásnak a megújulásával együtt. Vajon, hogyha az emberek erről tudnának, és a maga igazi összefüggéseiben és részletességében tudnának, mennyi sok szenvedéstől, fájdalomtól óvhatnák meg magukat. Ugye, mint mondtam, ebben a sorozat keretében nem beszélhetek erről, de egy vidéki városban például orvosok és egészségügyi dolgozók kértek arra, hogy erről részletesen beszéljek, és ha valakit érdekel ezzel kapcsolatos kazettákat is, mint említettem, hát írásokat is beszerezhet, nagyon sok fájdalomtól, szenvedéstől, bajtól óvhatja meg magát az ember. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia mindig hangsúlyozza, hogy a legkisebb igaz dolgot sem lehet megcselekedni hit és meggyőződés nélkül. Ha az ember ezt nem látja át, nem tanulmányozza, nem látja be ezeknek a dolgoknak az igazságát, akkor mit sem ér ezeknek a dolgoknak a képviselete. Gyorsan el is enyészhet az ember életéből, ugye egy bizonyos ideig való divat lesz, de aki ezeknek a dolgoknak a valóságát belátja, és elfogadja azt, hogy Isten mondja ezt az embernek, és Isten ember szerető, és az ember megjobbulását kívánó Isten, az készséggel és örömmel fogja ezt követni minden egyes részletében. És ezek után még annyit szeretnék elmondani az első fejezetről, hogy természetesen a vizsgát is le tudták tenni, nem soványodtak le később sem, nem mentek tönkre az ilyen táplálkozástól később sem. Sőt, Nabukodonozor megállapítása az volt, hogy ezek az emberek bizony csak nem 10-szer értelmesebbek, mint a káldeusok, mint a babilóniaiak. Dánielt magánál tartotta az udvarban, és így lett a király után, Nabukodonozor után egy főember, a próféta, a három másik héber ifjat pedig tartományi tisztviselőkül, vezetőkül rendelte, és ez adja majd a magyarázatát annak, hogy a harmadik fejezet szerint mi is történt ezekkel a fiatalokkal, Sidrákkal, Misákkal és Abednégóval. De mielőtt tovább mennék, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ennek a könyvnek nagyon nagy a zenei feldolgozás története is, olyannyira nagy, hogy az irodalmi feldolgozás történetet a mai alkalommal mellőzzük, de a zeneiekre talán rövid néhány utalást engedjenek meg. Nemrég jelent meg a magyar zeneboltokban a Ludus Danielis lemez, magyarul ez ugye Dániel játék, középkori magyar Dániel játékot ad elő a Schola Hungarica, majd egy rövid részletet ebből meghallunk. Általában ugye az ötödik fejezetet dolgozzák fel, a híres Belsacár jelenetet, Dániel könyvét teljesen ezzel azonosítják. A zenetörténetben egy másik feldolgozás Carissiminek, az ismert 17. századi olasz barokk zeneszerzőnek, ugye ezen a lemezen két oratóriuma van, az egyik a Jónás, a másik pedig a Baltazár. Ugye Dániel a Baltazár nevet kapja az udvarban, és ezért ez a címe a 17. század közepéről, tehát Carissimi oratóriuma a másik. A harmadik Händel híres oratóriuma a Belsacár, ugye ez az ötödik fejezet szintén, ezt állítja középpontba, hogyha lesz időnk, ebből is egy rövid kórust meg fogunk hallgatni, és egy északi zeneszerzőnek, Sibeliusnak a műve a Belsacár lakomája, amelyet majd az ötödik fejezetnél fogunk meghallgatni. Most mielőtt tovább mennék a történeti részek vizsgálatánál, csak éppen ízelítőül a Ludus Danielisnek, tehát ennek a középkori játéknak a zenei feldolgozásából a bevezető néhány taktust hallgassuk meg, előadja a Schola Hungarica vezénnyel Szendrei Janka. Tehát ennyi tízelítőül egy középkor végi darabból, a Ludus Danielisből. Egyéb zeneműveket, mint említettem, fogunk hallgatni, és most szeretnék tovább menni az első fejezet után a másodikra térni. A második fejezetet, mint említettem, a következő előadáson fogjuk részletesen szemügyre venni. Én itt csak azt az összefüggést emelném ki belőle, amely Nabukodonozort jellemét és magatartását világítja meg. Nabukodonozor király egy alkalommal álmot látott. És ebben az álomban egy hatalmas nagy szobrot, és a szobornak a feje aranyból volt, a két karja ezüstből és a válla is, a gyomra részből, a lábszárai vasból, a láb ujjai pedig vas és cserép elegyékéből. Nem az egész látomást, arra nincs is idő, és mondom, a következő alkalommal ezt fogjuk megvizsgálni, szeretném kiemelni, csak azt, hogy ennek a nagy szobornak, ennek a nagy szobor kolosszusnak a feje volt aranyból. Dániel rögtön megmagyarázta neki az álomban ezt a mozzanatot, hogy Isten olyan jövendőlést adott neked, amely a te birodalmaddal kezdődik, és te vagy az aranyfej. Ezt a második fejezetben olvashatjuk, hogy Dániel ezt mondta Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. Nabukodonozor tudomásul is vette a történelemről való proféciát, és abban azt, hogy az ő birodalma egy hatalmas nagy birodalom egy ideig. De aztán a harmadik fejezet elmondja, hogy Nabukodonozor dacolt ezzel az isteni kijelentéssel. Ő többet tartott magáról, mint amit Isten őróla elmondott. És ezért, hogy megmutassa, hogy ő nem csak arany fej, ezért egy hatalmas nagy szobrot öntetett, készítetett. Ugye a szobor méreteit megadja a Biblia, hogy 60 sing magas volt, 6 sing széles, ugye csak nem fél méter egy sing. Tehát ez a szobor csak nem 30 méter magas volt, ugye csak nem 3 méter széles, és egy óriási monstrum szobor, ugye nem csak a 20. században vannak a diktátoroknak szobrai, hanem ez már régen is megesett, ezt ugye felállította Dúra mezején, kirendelte az embereket, a tartományi vezetőket ennek a szobornak a felavatására, az ünnepélyes leleplezésére, és ott volt ezek között az emberek között Sidrák, Misák és Abednégó is. Kedves hallgatók, megint egy olyan mozzanat, amire azt mondhatják sokan, hogy ez éppen annyira jelentéktelen, mint amit az első fejezetben én kidomborítottam, hogy az ember az étkezésben milyen szabályokat követ. Hát jobb, hogyha az ember néha megkunyászkodik, meg fejet hajt bizonyos hatalom, meg szobrok előtt. Hát elvégre erről az utóbbi évtizedek is nagyon sok embert meggyőztek, hogy azért csak-csak biztosabb az, hogyha az ember mindig adandó szobrok előtt jó mélyen fejet hajt. Nabukodonozor csak ennyit kívánt, nem is kívánt mást, nem is kívánt csokrokat, koszorukat, megcsókolását annak a szobornak, csak ennyit kívánt. Hogyha megszólal a lant, a citera, a hárfa, ugye az ünnepélyes külsőségek között, ugye elkezdődik ez a szobornak a leleplezése, akkor térdeljenek le a szobor előtt, mert ez őt, Nabukodonozort ábrázolja. Ő nem csak aranyfej, ő csak nem Isten. Ahogy általában a politikai hatalmak így mutatják be magukat, jönnek-mennek, pár évtizedig tart ugye a valós hatalmuk, de abban a pár évtizedben azt akarják magukról bizonyítani, hogy rajtuk függ minden, és rajtuk múlik minden, csak nem Isten. Kedves hallgatók, nagyon fontos téma ez, és Dániel könyve harmadik fejezete elmondja azt, hogy mi történt ezen az ünnepélyes szobor felavatáson. Minden tartományi tisztviselő fejet hajtott, térdet hajtott. Csak a három héber ifjú nem hajtott térdet. És most azért kell megint csak felolvasnom ezt a történetet, hogy láthassuk, hogy egy igaz meggyőződés micsoda csodálatos és páratlan stílussal járt együtt. Hogy ezek nem úgy kikérték maguknak, vagy nem élezték az amúgy is feszült helyzetet, hanem figyeljék meg, hogy micsoda finom stílus, modor, micsoda szerény, de a másik embert meggyőzni akaró hang ez, amely az övék. De olvasnám talán az egész jelenetet, hiszen Nabukodonozor maga nincs ott a leleplezésen, ő ugye maga a szobor, hát miért kell, hogy ő is ott legyen, de ott vannak azok a káldeabeli férfiak, akiknek rögtön feltűnt, hogy itt nem mindenki hajtott térdet. Itt vannak a feljelentők és a besugók. Figyeljük meg Dániel könyve 3. fejezete 8. versétől. Elmentek azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig és mondták Nabukodonozor királynak: király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le és imádja az arany állóképet, ugye szobrot. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádják. Figyeljék meg, hogy hogyan érvelnek ezek a feljelentők, ezek a besúgók. Ez klasszikus érvelés, ez a történelemben mindig ismétlődik. Először azzal érvelnek a király előtt, hogy téged ezek a zsidó férfiak nem becsülnek. Először is a királynak a személyes becsületét, személyes tisztességét féltik mód felett. Ezzel jól utat lehet találni mindenkihez, mert a hiúság egy emberből sem hiányzik. Főleg abból nem hiányzik, aki hatalomra jutott. És először a hiúságán megfogni, először azzal érvelni, hogy téged nem becsülnek, ez tulajdonképp már elég is lenne. De hogy sokkal szebben hangozzék a dolog, még hozzáteszik, hogy a te isteneidet sem tisztelik. És az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Kedves hallgatók, figyeljék meg, hogy minden feljelentésben és besugásban van igazság. Tudnék, ebben is az volt az igazság, hogy nem imádják az arany állóképet, ez kétségkívül igazság van. De mindegyikben van hamisság és hazugság, tudnék, ezek a héber ifjak becsülték a babiloni uralkodót. Hát az ő szolgálatában állottak. Ez másféleképp nem lehetett elvégezni ezt a tisztséget, csak úgy, hogyha az uralkodót becsülték. És ezzel a jellegzetességgel nagyon sokszor fogunk találkozni. Ezt jól jegyezzük meg, mert például Eszter könyve ezen fog felépülni. Hogy az embert, amikor rágalmazzák, amikor bevádolják, akkor mindig olyannal terhelik, és olyan dolgokat szórnak rá, amelyek szemen szedett hazugságok, és ezek keverednek az igaz dolgokkal, és így veszélyes a rágalmazás és a feljelentés, mert abban tényleg van valamilyen igazság, és tényleg így értett célt Nabukodonozor esetében. Figyeljék meg, hogy Nabukodonozor mennyire bölcs és nagyszabású uralkodó volt, azért hiú ember volt, és hatalomra vágyó ember volt, de Nabukodonozor először szerette volna megmenteni ezeket a héber ifjakat. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót, erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor, és mondta nékik: Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek ki az én istenemet, és nem imádjátok ki az arany állóképet, amelyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Mert ha nem imádjátok, tüstén bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Látszik jól, hogy ez az uralkodó először habozik, tétovázik, felajánlja újra a héber ifjaknak, hogy imádják őt, de aztán a végén az indulata nagyon is kicsap, amikor ezzel fejezi be a felszólítását, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Kedves hallgatók, azért képzeljük magunk elé ezt a jelenetet. Ott áll három ember egyszer magában. Mindenki leborult. Mindenki imádta azt a szobrot. Ők hárman nem imádták. Maga az uralkodó rendeli maga elé. Ott vannak a besugók, a feljelentők. Hát meg lehet őrizni ilyenkor a nyugalmat? Ilyenkor az ember egyáltalán tud emberi nyelven beszélni, és nem az indulataival kitörni vagy visszavágni? Figyeljék meg, hogy amikor Nabukodonozor kiejti ezt a legindulatosabb kifejezést, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből, feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak: Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Így kezdik a válaszukat. Mintha azt mondaná: király, olyan igazságot fogunk neked mondani, ami mindenkor igazság. Most mi mondjuk, de ha nem mi mondanánk, akkor is igazság lenne. Ne csodálkozz ezen. Mi valóságot és igazságot beszélünk neked. Annyira, hogy nem is lenne szükség felelnünk erre az indulatos, erre a hatalomtól megittasult kérésedre. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Kedves hallgatók, amit mondanak először ezek a héber ifjak, nem a maguk mentsége, nem a maguk tisztázása, nem a hitelveik kifejtése, nem a műveltségük, a neveltetésük részletezése, hanem ezek az ifjak először Istenről beszélnek. És azt mondják a királynak, mi olyat Istent imádunk, akinek van személyes hatalma mindent megoldani. Nem ő neki vannak, nem ő van alávetve a törvényeknek, hanem ő neki vannak alávetve a törvények. Az égő tüzes kemencéből is ki tud bennünket szabadítani, és a te kezedből is, ó király. De figyeljék meg, hogy most hozzátesznek még ezt, ilyet is, de ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Kedves hallgatók, ezek a héber ifjak valóban hívő és meggyőződéses emberek voltak. Ők nem tudták, hogy Isten hogy fogja ezt a kérdést megoldani. De ők először bizonyságot tettek Isten hatalmáról, utána arról, hogy lehet, hogy az Isten nem menti ki őket az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, akkor sem fogunk imádni bálványokat és szobrokat. Mi akkor is ragaszkodunk az Istenhez. Nem tudjuk, hogy mit fog végezni az Isten, de mi akkor is az Isten szolgái akarunk maradni. Kedves hallgatók, milyen érdekes kis történet ez a Bibliában. Néhány nappal ezelőtt voltam egy kis vidéki városban, és ott az előadás után, a beszélgetés során sokan felvetették nekem, hogy az elmúlt évtizedekben micsoda nehézségek voltak a hívő, a vallásos emberek életében. Nem lehetett a vallást ugye az 50-es években ugye gyakorolni se tulajdonképpen, meg még utána is milyen megszorítások voltak. Mennyire jó az, hogy most már egy kicsit fel lehet lélegezni, most már van azért egy kis lelkiismereti, meg vallásszabadság is. És úgy részletezte az a hozzászó, hogy régen milyen nehéz volt a helyzet. Hát kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy ennél nehezebb helyzet soha nem volt, hogy égő tüzes kemencébe bevettetni, így közvetlenül nyilvánvalóan, aki nem hajt térdet, az tessék, az égjen el, ennél nehezebb helyzet soha nem volt. Mit ér az a vallásosság, és mit ér az a hit, ami folyton a nehézségekre hivatkozva tulajdonképpen nem vállal semmit? Milyen ereje van annak a hitnek, amely azt mondja, hogy hát ilyenek voltak a körülmények, ekkor én ezért nem állhattam ki a meggyőződésemért a gyermekeimet, és azért nem neveltem lelkiismeret és meggyőződéseimet, mert tudtam előre, ha így nevelem, akkor ilyen és ilyen nehézségek lesznek. Kedves hallgatók, akik így gondolkodnak és így gondolkodnak, azok nem hitet vallanak, azoknak nem volt és nincs is meggyőződésük. Ez a pár szó a héber ifjak ajkáról bemutatja, hogy mi az igazi hit. Az igazi hit egy rendületlen meggyőződés az Isten valóságában, hogy Isten látja a mi problémánkat, tudja, hogy most mi elé kerültünk. És ő nála kész a szabadítás. Ő meg tud szabadítani, ha kell, az égő tüzes kemencéből is. De ha nem tenné is ezt az Isten, én az igazságot, a helyes felismeréseket magukért szeretem. Nem azért, mert nekem ebből előnyöm lesz, és ha nem lesz előnyöm, akkor már ott hagyom őket. Hát csak annak van erkölcsi értéke, amit én önmagáért szeretek, mint jót, mint helyeset, mint igazat. És figyeljék meg, hogy micsoda stílus és micsoda modor társult ehhez. Hogy azt mondták, hogy király, erre nem szükség felelnünk neked. Te fenyegethetsz tüzes kemencével, kitehetsz az állásunkból, bármit tehetsz velünk, mi a meggyőződésünket nem adjuk fel, mert az a legértékesebb kincse az embernek. Hát ez megérdemli a hit és a vallás nevet. Amit itt Dániel könyve 3. fejezetében olvashatunk, ez megérdemli azt a nevet, hogy ezek a fiatalok hívők voltak. De hát mit ér az olyan úgynevezett hit és vallás, amely azt mondja, hogy régen így, meg úgy, meg amúgy, és tulajdonképpen ezen segít valamit az, hogyha a körülmények jobbak lesznek? Nem segít. Mert belülettől még ő nem lesz több. Nem a jobb körülményekből lehet gyűjteni a hitet és a meggyőződést, a bátorságot, hanem személyes tapasztalatból, amit az ember szerezhet az élete minden napján az Istennel. És figyeljék meg, hogy Nabukodonozor beváltotta a szavát. Sőt, biztosra akart menni. Azt mondja a Biblia, hogy 7-szer inkább befűtette a kemencét, mert érezte, hogy ezeknek az embereknek a magatartásából erő származik. Tehát biztosra akart menni, hogy ezek tényleg megégjenek. Annyira befűtette ezt a kemencét, hogy az ott dolgozó emberek közül sokan megégtek, akkor, amikor vitték őket az égő tüzes kemencéhez, és ezt a 3 ifjút bevetették a kemencébe. az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett, megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk-e a tűz közepébe megkötözve? Felelték és mondták a királynak, bizonyára, ó király. Felelt ő és mondta, íme négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. Ugye a király meg akarta nézni, hogy az ítélete hogy teljesül, leszalad ugye az égő tüzes kemencéhez, és látja, hogy nyugodtan járnak, kelnek ezek a megkötözve bedobott rabok, és a három helyett négy alakot lát. Ki ez a negyedik? Ki ez a negyedik személy, aki ott van az égő tüzes kemencében? Figyeljük meg, hogy Nabukodonozor is kiejt egy ilyen szót, hogy az ő ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. A Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy az Ószövetség idején a választott nép legkritikusabb küzdelmeiben a menny segítségét közvetlenül maga az Isten fia képviselte. Nem angyalok jöttek, Isten nem angyalok által nyújtott segítséget, hanem maga az Isten fia Jézus Krisztus jött el a földre, emberileg látható alakban, emberi formához hasonlóan, de az ábrázata olyan volt, mint az Istenek fiája, hogy ezt Nabukodonozor is önkéntelenül beismerte. A Bibliában nagyon sok ilyen történet van, kezdve Mózes első könyvétől egészen a Biblia végéig, az Ószövetség végéig, amelyek bemutatják Jézus Krisztust, mint szabadítót, mint megváltót, az Ószövetség idején is. Erre Nabukodonozor nem tudott mit tenni. Erre Nabukodonozor csak azt tudta tenni, hogy kivonszoltatta ezeket az ifjakat, és egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháig meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Ez egy döbbenetes tapasztalat volt. Nabukodonozor olyan tapasztalatokat kapott az Istentől, ugye leírja a harmadik fejezet, hogy ezután egy rendeletet is kiadott, amelyben elismerte, hogy létezik Isten. Létezik világ fölött álló, hatalmas, a törvényeket tudó és a törvényeken fölül emelkedő Isten, és ő tisztességet akar adni ennek az Istennek. A kedves hallgatók, az egész Bibliának az egyik legdrámai fejezete következik ezután, hogy Nabukodonozor annyira előre haladt a hatalom ittasságában, annyira megrészegült a saját maga nagyságától és dicsőségétől, mint bármely politikai hatalom és személy, aki a végveszély óráiban is csak monomániásan a maga nagyságát hangoztatja. Hát Nabukodonozor is ilyen volt, és egy alkalommal sétált ugye Babilonban, a palotájában, és azt hajtogatta, hogy micsoda nagy ez a Babilon, amelyet én tettem ilyen hatalmassá. Ugye innen tudjuk idézni azt, amiről beszéltem az előadás elején, hogy Nabukodonozor építette ki ezt a várost, és ebbe a gondolatban Nabukodonozor teljesen belezavarodott, őrült lett. Ugye a hatalmi téboly egy nemébe esett bele a király, és 7 évig őrületben élt, mégpedig úgy, hogy a mezők füvét ette, hogy állatokkal járt. Hatalmas nagy csoda, hogy eközben senki nem pályázott a birodalmában a helyére. Ugye egy fölfoghatatlan dolog, hogy senki nem követett el puccsot, vagy nem tette el láb alól a királyt, nem lépett a helyébe, és 7 év után tekint fel az égre Nabukodonozor, ismeri el az Isten hatalmát, ismeri meg Isten nem csak mint hatalmat, hanem erkölcsi jóságot is. És akkor tér meg a király, és a Biblia szerint ebben Dánielnek óriási szerepe volt, hogy a babiloni birodalom uralkodója Nabukodonozor egy pogány isteneket imádó királyból, tulajdonképpen egy Isten hívő, az igaz Istent imádó király lett. Ugye erről is kiad egy rendeletet Nabukodonozor, és Ezékiel könyve 14. fejezetében a 14. vers sejteti, hogy ettől a pillanattól fogva az egész fogoly nép körében Dániel miért kap akkora nagy tiszteletet. Ezékiel könyve tudnék azt mondja, maga Isten mondja ezt, hogyha hárman állnának előttem, Noé, Dániel és Jób, csak az ő lelküket menthetnék meg, nem ennek a népét. Tehát a Biblián belül Ezékiel könyve, ugye Isten szavaként Dánielt Noé és Jób pátriárkák magasságába helyezi, és ettől a pillanattól fogva, miután Nabukodonozor megtér, és Nabukodonozor hívembe lesz, Dániel neve is ismeretes lesz az egész birodalomban, és valóban Dániel, hogy majd később fogunk foglalkozni az életével, a király után a közvetlen azutáni posztokon is meg tudta őrizni az éles látását, a határozottságát és az erkölcsi tisztaságát. Kedves hallgatók, ebből az első négy fejezetből, hogyha eltetszenek otthon olvasni, le lehet vonni a következő alapvető következtetéseket. Egy. Az az ember, akinek lelkiismerete van, hite van, meggyőződése van a szónak a bibliai értelmében, mindig tiszteli a világi hatalmat. Mert az egyik hatalom olyan, mint a másik ő előtte, jön az egyik, megy a másik, sok minden nem változik, a színek változnak, esetleg a módszer, stílus egy ideig változik, de tulajdonképpen itt a Földön, aki hatalomra tör, és aki a hatalmat ilyen eszközökkel szerzi meg, mint az erőszak, fegyver, attól ennyi várható, több jobb nem. De ő, a hívő, a meggyőződéses ember mindig az embert látja a hatalom képviselőiben is. Ezért tiszteli mindig a hatalmat, mert egyrészt a hatalom, hogy mondja Pál apostol, az Istentől adatot, másrészt viszont a hatalmat mindig képviselik hús és vér emberek, akik, mint Nabukodonozor, megváltozhatnak. Hol van az megírva, hogy azok nem változhatnak meg, akik ma talán a hatalommal a leginkább visszaélnek? Vagy a hatalmat úgy képviselik, hogy emberek ártalmára teszik ezt? A Biblia tud egy-két olyan történelmi személyiségről, de hát most maradjunk csak Nabukodonozornál, akik emberileg megváltoztak és megjobbultak. Tehát egy hívő ember soha nem élezi ki a hatalommal való viszonyát, ameddig csak lehet, elmegy abban, hogy a hatalmat meggyőzze arról, hogy ő nem akar semmi rossz a hatalom ellen. Ő egyedül a lelkiismeretét, a hitét akarja követni. Második fontos dolog, hogy ugyanakkor viszont egy hívő ember a hitéhez, a meggyőződéséhez akkor is ragaszkodik, hogyha az égő tüzes kemencével fenyegetőznek neki. Ez érdemli meg a vallás és a hit nevet, amit ez a három héber ifjú bemutat, és ekkor, ugye jegyezzük meg, jó lesz a bibliai kifejezést, hogy akik nekem tisztességet tesznek, azoknak én is tisztességet szerzek. Isten megadta az erőt ezeknek az embereknek, hogy képviseljék a meggyőződésüket, és úgy képviseljék olyan stílusban és olyan felfogással, ami megnyerő volt. Tehát a fanatizmus, a túlkapás minden formája távol van a Bibliától. Ez a második fontos dolog, amit el kell, hogy mondjunk. És a harmadik dolog, amivel fogunk majd foglalkozni az elkövetkezendő előadásokon, hogy a Biblia ezzel veti meg az alapját annak, hogy a hívő közösség viszonyulását a hatalomhoz is bemutassa. Mert nem csak egyes emberek vannak a világon, hanem csoportok, közösségek, gyülekezetek, egyházak, és Dániel könyvétől kezdve meg fogjuk látni, hogy Isten mit mond arról, hogy egy igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz. Tehát nem csak egy hívő embernek, hanem igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz, és azért indul ki a Bibliának négy vázlatproféciája ebből a korból, tehát a babiloni, méd és a hellenista korból, mert ezek azok a hatalmak az emberiség történetében, amelyek először képviselték vasmarokkal a hatalmat. Minden, ami ezután következik a történelemben, tulajdonképpen a babiloni, a perzsa, a hellenisztikus és a római hatalommal való élésnek a tovább folytatása, a továbbfejlesztése, ez van a világ történelmének végéig. De hogy ez mikből áll? Mi van? Hogyan jut hatalomra, és mi a hívő közösségnek a feladata? Ezt már nem részletezhetjük a mai alkalommal, hanem erre külön előadásokat kell nyitnunk, és mint említettem, a második alkalommal Dániel könyve második fejezetét fogjuk részletesen megvizsgálni. Most azonban még pár perc erejéig nézzük meg a régészeti feltárásokat, és egyáltalán Nabukodonozor Babilonját. Tehát az áttekintésünket, tehát Babilon feltárásával kezdjük. Ilyen a városnak, illetve hát a romoknak a képe ma, amikor mindenki végig mehet ezeken az utcákon, illetve a romok között. Ugye azt hagyj jegyezzem meg, hogy ez a Babilon városa, ez azonos a Biblia első fejezeteiben említett Bábellal, vagy Babili, ugye sumér, akkád nyelven, a Babilon elnevezés görög eredetű, de mivel a görögök voltak azok, akik a földközi tenger keleti részét hát leírták, és Hérodotosz, ugye a történet írás atya volt az, aki ezt beutatta és bemutatta a világnak, ezért általában a görög elnevezésekhez ragaszkodunk, azért mondtam én is mindig Babilont, és nem Bábelt vagy Babilit, ahol tehát az ásatásokat 1899-ben kezdte meg Koldevály. Nézzük a következő képet, itt különböző részeit látjuk. Bábelnek egy óriási terület, amelyet fel kellett tárni, néhol több mint több 10-20 méter mélységben, itt is látjuk a méreteket. Természetesen ezek a városok a földdel lettek egyenlővé a történelem sok-sok vihara közepette, kétszer-háromszor is lerombolták őket, és azért is kellett mélyre menni, mert különböző korokból kerültek elő városfalak és építmények. Menjünk tovább, nézzük ezeket a részeket. Vannak aztán meglepően magasan megmaradt, és szinte hát az egész palota szerkezetet visszaadó romok is. Látjuk, hogy nagyon fejlett volt a téglavetés és a fazekasság, zománc, kerámia, ezeket is fogjuk majd látni. Főleg aztán a perzsa időszakban is a művészi erejüknél fogva nagyon híressé váltak. Menjünk tovább, még nézzünk néhány képet Babilon feltárt romjairól. Ez óriási régészeti szenzáció volt, és az emberiség történetében az egyik legnagyobb expedíciót vezette Koldevály. Menjünk tovább. Ugye, hátrafelé, hogyha lehet. Igen, mehetünk tovább, nézzük a... Igen, ezt már a múlt alkalommal is bemutattam, ez volt tulajdonképpen Nabukodonozor idejében az Istár kapunak a környéke. Itt sokkal nagyobbak, hatalmasabbak a falak. Magát Babilon különben háromszoros falgyűrű vette körül, és az egykorú leírások szerint egy-egy falon két négyes fogat egymás mellett is elfért. Ugye, tehát óriási erődítményrendszer volt ez, az ellenség minden várható betörésével szemben. Ezeknek a hatalmas palota soroknak az alján fedezték fel azokat a bizonyos agyag cserepeket, amelyen a Jeremiás könyvében megörökített eseményekre is fény derült, Jojákin király fogságával kapcsolatban. Menjünk tovább. Ez volt Nabukodonozor Babilonja, itt látunk róla egy kis vázlatot. Ugye a híres felvonulási út, aztán tulajdonképpen ez a Etamankinak nevezett Bábel torony, hiszen a Bábel torony építése után itt mindig megismétlődött a hatalmas nagy tornyok építésének a kultusza, ezeket is fogjuk látni. Ugye különböző templomok, az Újváros és az Eufrátesz folyó, ahogy hát különböző korokban más és más helyre terelték Babilonban ennek a folyását. Majd fogunk arról beszélni, hogy Belsacár idejében hogyan eshetett el ez a hatalmasan megerősített város, éppen az Eufrátesz folyó vizének elterelése folytán. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor palotáját, mindössze ekkora volt ez az alaprajza, egy óriási kiterjedt palota, ahol valóban léteztek függőkertek, hiszen a maga város sivatagos részen épült, és hát a zöld nagyon ritka dolog volt benne, de az uralkodók számára biztosították ezeket a több lépcsős teraszokat, hogy úgy érezzék magukat, mint a paradicsomban, ahogy ők mondták, tehát egy erdős és hát zöld övezetű vidéken. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy Koldevály hogyan rajzolta le ezt a századunk elején, hogy ő így gondolta el, hogy ilyen lehetett a palota, amelynek előbb láttuk a vázlatát, hogy különböző szinteken, tehát lépcsőkön kezdődtek ezek a kertek, nem azonosak tehát Szemirámisz függőkertjeivel, de a név már örökre rajtuk maradt, még akkor is, hogyha Szemirámisz nem itt élt, soha Nabukodonozor függőkertjeinek ezt nem fogják nevezni, holott ő építette őket. Menjünk tovább. Hát ez volt a híres felvonulási út, úgy, ahogy ma Berlinben az Előázsiai Múzeumban látható. Itt vonult be mindig a király Nabukodonozor, ugye a kárkemisi győző, aki az egyiptomiakat megverve alapozta meg a világhatalmát, és az ütközet közben jutott el hozzá a hír, hogy édesapja 21 évi uralkodás után meghalt, és ekkor tért vissza Babilonba és ragadta magához a hatalmat. Mint mondtam, időszámításunk előtt 606-605-től 562-ig uralkodott, tehát több mint 40 évig, és valóban megalapozta az új babiloni világbirodalmat, valóban aranyfej lehetett. Itt látjuk a távolban ezt a bizonyos bábeli torony építményt, amelyet majd közelebbről is szemügyre veszünk. Menjünk tovább. Hát így fest most az Istár kapu a berlini Pergamon múzeumban. Ez az a híres Istár kapu, amelynek a borítása, ez a különböző színekben pompázó égetett agyag. Mehetünk tovább. Ez a felvonulási út egy más nézőszögből. Itt látjuk a hatalmas nagy építményeket, menjünk tovább. Mindezek az Elő-Ázsiai Múzeumban vannak, mint makettok. Itt is a múzeum folyosóját látjuk. Ide el lehet látogatni és megnézni ezeket az emlékeket. Mehetünk tovább. Ilyen volt Nabukodonozor palotájának egyik homlokzata. Ugye a jellegzetes állatdísz az oroszlán, ezzel fogunk találkozni majd Dániel könyve 7. fejezetében, Babilóniának a jellegzetes sivatagi állata mind a mai napig, ugye Irán és Irak van ezen a területen manapság. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor egyik feliratát, ahogy az ásatások során ez előkerült. Nézzünk meg egy másik feliratot. Tehát Nabukodonozor személyes rendelkezéseit is előásták a németek, és különböző törvényeiből is előkerültek példányok. Mehetünk tovább. Ugye itt van ez a hatalmas oroszlán, ezt a szobrot is megtalálták, majd erről fogok részletesebben beszélni, egy ember gyűr maga alá, és Babilon világhódító hatalmát és Nabukodonozor erejét akarja szimbolizálni. Tovább. Ugye hatalmas nagy kultuszok felvirágzásának helye az Istára, Bél kultusz és egyéb más istenségeknek egy szinte gyűjtő medencéje volt Babilon, és ezért a Biblia is fogja jelképes értelemben használni, mint a hamis vallások gyűjtőhelyét vagy politikai kapcsolatát. Menjünk tovább. Hát ilyen volt ugye a rajz szerint az Istár kapu és a szentély, ugye az istenség szobrával, ilyen kövezett, hallatlanul modernnek tűnő város volt Babilon több százezer lakosával. Menjünk tovább. Ilyen hatalmas házaik voltak a jobb módú polgároknak. Ezeken nagyon kevés ablak volt, hiszen, mint mondtam, sivatagos város volt, és mindenki behúzódott a meleg elől. Tehát egy rendkívül egészségtelen, ablaktalan városépítkezés, ez is az emberiség történetében nem az utóbbi évtizedekben vagy évszázadokban kezdődött, hanem ahol városok kifejlődtek, ott az egészségtelen életmód és lakáskultúra is kifejlődött. Menjünk tovább. Ilyen szűk sikátorokon jártak az emberek, hogy most feltárták, a következő képen látjuk is ennek a mai maradványait. Ezért pusztíthatott tűzvész, járványok az ilyen ókori nagyvárosokban. Mehetünk tovább. Itt látunk feltárásokat még mélyebbről. A csatorna és a vízhálózat is kiépített volt, tehát senki se úgy gondolja el, hogy valami parlagi hely volt ez a Babilon, hanem a vizet, a csatornázást is megoldották, ilyen hatalmas, nagy, égetett agyag hengereket tapasztottak egymáshoz, és ezeket is sikerült feltárni. Menjünk tovább. Most itt látjuk a nagyon fontos régészeti emléket a Nabunaidról, aki megosztja az uralkodását Belsacárral, a fiával, és ezért ígérhető majd Dánielnek harmadik helyet. Ennek a kis táblának a feltárása igazolta egy csapásra Belsacár létezését, amelyet különben angol nyelven írott monográfiák az 1920-as évben igazoltak végérvényesen. Sajnos magyar történelem könyvekben és általában a magyar teológiai irodalomban nem nagyon vesznek erről tudomás, holott szakállas már a probléma is régen bebizonyosodott Nabunaid fiának, Belsacárnak léte és társuralkodói minősége. Menjünk tovább. Itt van ez az égetett agyakhenger, amelyben Círus perzsa uralkodóról mondja el a szöveg, ugye egy ékirásos agyakenger, hogy hogyan is vette be Babilont, és hogyan is pusztította el Belsacár idején a fővárost. Mehetünk tovább. Néhány képzőművészeti alkotás, Jeruzsálem ostroma, első ostroma, amikor Dánielt elvitték a fogságba. Menjünk tovább. 18. századi biblia illusztráció az aranyszobor imádása, amikor is ugye a héber ifjak nem hajolnak meg, itt van már az égő tüzes kemencének a füstje, és itt van Nabukodonozor, aki bevetteti őket. Mehetünk tovább. Itt van a három héber ifjú a tüzes kemencében, és a negyedik, úgy sejtelmesen a háttérben, egy kora keresztény katakomba freskóról, Rómából. Mehetünk tovább. Itt van Holbein híres metszet sorozatából, az Ikónészből, 1538 Lyon, az égő tüzes kemencében a héber ifjak, és Nabukodonozor, aki megjelenik, és ugye a hatalmas lángok megölik az embereket. Mehetünk tovább. Dániel próféta ábrázolás a sínai félsziget Szent Katalin kolostorában megmaradt gyönyörű mozaik, görög nyelven a neve is ott van, Dániel, általában fiatal embernek ábrázolják mindig, még a 70-80 éves Dániel.